meg is csináltam a Miss Arizona című filmemben, voltam egy temetésen, és az özvegy, aki majd bele döglött abba, hogy másképp mondom, majd bele halt abba, hogy meghalt a férje, teljesen ki volt, volt egy fátyol az arca előtt, és fújt a szél, és teljesen morbid volt az, hogy miközben a férjét, az imádott férjét temették, őneki a legfontosabb az volt, hogy az arcáról ne fújj el a széla. Tehát ezt azért mesélem el, mert a zenével is így vagyok. Tehát, hogy a zenének is kell azt a fajta sokszínűséget, ami egy, akár egy drámai, vagy egy groteszk pillanatban van, azt hordozza, vagy úgy szóljon. Nagyon bonyolult?
Szeretettel köszöntöm a képzene hallgatóit. Policer Péter vagyok, és ma egy különleges beszélgetésre invitálom Önöket. Vendégem Sándor Pál Kossuth és Balázs Béla Díjas rendező. Korszakalkotó filmek készítője, mint a Régi idők focia, a Ripacsok, a Bohóca falon, a Miss Arizona, vagy a Szerencsés Dániel, amiért 1983-ban a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon megkapta a Filmkritikusok Nemzetközi díját. A műsorban szó lesz a rendszerváltás előtti filmgyártás kiemelkedő alakjairól, a filmek és a zene kapcsolatáról, alkotói folyamatokról, sőt arról is, hogy kinek a zsenialitása rejlik abban, hogy Garas Dezső és Kern András egy nadrágban énekelnek a Ripacsok című filmben. Ez a beszélgetés különösen fontos volt számomra, mert Sándor Pál filmjeinek hatására lettem magam is filmkészítő.
Neked mi az első ilyen emléked, vagy kapcsolatod a zenéhez, vagy zenével?
Nekem az első igazi kapcsolatom az, hogy ülök Rákospoltán egy sámlin, a konyha közepén. Van egy vízcsap természetesen, a vízcsap fölött van egy polc, azon van egy néprádió. Rézdróttal van leföldelve a rádió, és ott ülök. És Bécsből közvetítik Benjamino G. operaénekes koncertjét. És én ott ülök, és leolvadok a sámliról. Tehát ez az első, hát és aztán nekem volt egy másfél éven Békéstarroson, ami egy zeneiskola volt, ahol zongorázni, hegedülni tanultam, és én voltam a legjobb triangulumos.
Jó időben.
Azt hülyéskedek. Zenekarban engem beraktak a triangulum mellé, boldog voltam, hallgattam őket, és néha ráütöttem erre a vas, vagy mit tudom én, miből van ez.
A zene mikor jelenik meg a filmeddel kapcsolatban benned, vagy veled?
Hát ez azért mindig másképp, minden zeneszerzőnél másképp van. Egyébként ugye, mikor elkészül a film, most arról beszélek, nem tudom, hogy máshogy csinálja, és akkor a zeneszerző bejön a vágószobába, és akkor a zeneszerzőnek én már bejelölöm, hogy szerintem ettől meddig kellene valami fajta zenei hangzásnak lenni ott, tehát mik azok a részek, és ő ezt megnézi, és akkor elmegy, és akkor egyedene, kettedene, és akkor jön és mutatja. Vagy ma már átküldi, ugye, mert van erre lehetőség, és akkor kezdődik egy kommunikáció az ügyben, hogy mi az, ami. Na most, vagy a zeneszerzőnek, hát nyilván az ember odaadja, hogy olvass el a forgatókönyvet, tehát ez egy alap dolog, és körülbelül elmondja, amikor én filmet csinálok, a forgatókönyv és a forgatás közben fogalmam sincs, hogy mi lesz majd pontosan. És akkor néha zeneszerzők ilyen a forgatásra is, tehát egy kicsit, többnyire úgy volt egyébként azokkal a zeneszerzőkkel, akikkel én dolgoztam, és azt hiszem, hogy valami fajta eligazítást, valami fajta fölérzékletességet kaptak. És hát aztán ugye az ember fölveszi a zenét, fölveszük a zenét, és akkor alárakjuk, és akkor megnézzük, hogy úgy milyen. De a lényege az, hogy ismerkedik a zenével a film, vagy a filmmel a zene.
Lehet, jó. Hogy jobb, hogyha egy ilyen konkrét példára megyünk, mondjuk a régi idők focia.
Hát a régi idők fociánál tulajdonképpen, hogy mondjam, az elő volt bennem készülve a zene. Tehát, hogy mifajta, ugye? Hát ez 24-ben játszódó film, gyorsítások, némafilmes imitáció, vagy csomó olyan dolog volt benne, és az egésznek a színészi játék és minden, koridéző volt. Uh-huh. Tehát ott nem volt mese, ott jött a gépzongora hangzás, és Zdenko, hát a csodát csinált. És ez nem csak a zeneszerzőre vonatkozik, föl kell az egész tábot, és ezen belül alapvetően a zeneszerzőt, föl kell izgatni, meg kell vele szerettetni, meg kell vele, pontosabban fog imádatni az anyagot, hogy beleszeressen ő is abba, ami ez majd zeneileg hozzányúl.
Tehát akkor nem is igazából arra kéred, hogy csináljon egy ilyen és olyan zenét, hanem hogy ő maga alkosson valamit, vagy találjon ki hozzá.
Ez is fél, mert az első filmemnél a Bóca falonnál ott például a Zenkónak mondtam, hogy egy ilyen cirkuszi zenét csináljon. Tehát van, amikor meg tudom fogalmazni, nagyon nehéz. Például a Szabad is meg a Gonosztán képtelen lehetett megfogalmazni ott egy, a focinál is, meg a Bóca falonnál is nagyon konkrétan tudtam mondani. De van, amikor nekünk csak össze kell érni az ízlésünknek, a gondolkodásmódunknak, és abból születik meg, amit nem tudok elmondani. Ez egy halálosan gyönyörű része, ez is, mint minden pillanat a számomra a filmcsinálásnak, de ez talán egy kicsit, hogy mondjam neked, egy kicsit olyan izgalmasabb, mert hogy majd hogy fog megszólalni az a zongora például. Emlékszem, a Szabad is meg a Gonosztolnál, fölmentem a presszerhez, akkor még a Dob utcában lakott, és mondom, hogy mutasd meg, azért jövök, hogy mutasd meg. És elkezdtünk beszélgetni. Na most akkoriban én órákat tudtam a picivel dumálni, meg ő is velem, és aztán megérkezett a Dusán, hármasba dumáltunk, aztán lementem, és az utra jöttem rá, hogy tulajdonképpen semmit nem mutatott meg. Szerintem nem is volt meg semmi. Vagy szóval nem volt meg sok, az biztos. És akkor bejött a stúdióba, oda ment a zongorához, azt mondja, hogy adjatok egy kottát, van itt valami kotta, akkor valami konkurens zeneszerző kottája volt ott, azt mondja, jaj, ez jó lesz, ez ide pont jó. És berakta a húrok közé, és akkor csinált egy olyan zenei hangzást. Ma már ezt, hogy mondja, ma már ezt géppel meg lehet csinálni, hát akkor ugye még natúrabb volt ez az egész történet, és akkor megszólalt úgy a zongora, ahogy ő gondolta, és addigra már ki is talált valami dallamot, meg valami melódiát, meg valami effektet, nézte a képet, beült, behívta a zenészeket, szóval csinálta az ő munkájának a, hogy mondjam neked, az elvarázsoltságát, mert számomra ez akkor az volt.
Igen, nagyon különleges annak a zenéje. Én azt hittem, hogy az valamilyen elektronikus hangszeren készült.
A kutya fülét.
De ahogy kutya, megszólalnak azok a hangok.
Csak, és hát akkor jött, ugye, hát akkor már azért lehetett bizonyos módosításokat csinálni, tehát már megvoltak azok az eszközök, és akkor ő jött, föltolta, letolta, visszament, újból rájátszott valamit, még egy sáv, és akkor egyszer csak kialakult valami. Én megmondom, ilyenkor ámultam figyelem, mert azért az egy csodálatos dolog, ahogy benne létrejön az, ami nekem kell. Kívülről, egy kicsit kívülről nézve milyen csodálatos dolog nézni, hogy ő alkot.
Fogd meg.
Ha a zeneszerző, tudod, megérzi azt, hogy mi van a képen, akkor annyi mindent tud adni hozzám. És ez nagyon nagy élmény is, tudod, ott ülni a vágószobába, ott, mert régen nem úgy volt, mint most. Az például úgy volt, hogy a Tamási Zdenko volt a diplomafilmemtől kezdve, még élt egészen addig a filmjeimnek a zeneszerzője, és volt egy szertartás. A szertartás az az volt, hogy én kora este fölmentem hozzá, rakott palacsintát kaptam, amit a felesége istenén tudott, beült a zongorája mellé, bal oldalt volt egy kis szekrény, abból kiúzott egy fiókon, azon volt a magnó, és akkor megmutatta nekem, hogy mi az, amit ő csinált. És akkor mondtam, hogy egy kicsit, ha lehetne fellinisebbre, rotásabbra a dolgot, és akkor megmutatta, hogy az hogy kell.
Említetted a Tamási Zdenkót, aki egy ilyen egészen különleges a magyar filmzene történetében, viszont nagyon keveset lehet róla tudni, nem igazán meséltek még róla, vagy beszéltek az ő munkájáról. Te hogy találkoztál vele?
Na látod, vannak dolgok, amik kiesnek, fogalmam sincs. Aha. Az valamit kellett, hogy halljak tőle, tudod? Mert az, hogy már a diplomafilm, a Nagyfülű című diplomafilmemnek is egy varázslatot zenét alkotott, csinált.
Ő akkor már a rádióban dolgozott,
rádióban,
és ilyen nagyon nagy vezető,
és mindenféle zenéket ő csinált, tehát rádiójátékok alá. Tehát tulajdonképpen ő, ha most meg kell fogalmaznom, akkor amikor én találkoztam vele, akkor ő elsősorban mester volt. Tehát mindenféle melódiát tudott, ment a rádióban valami rádiójáték, vagy mesve, itt valami micsoda, és ő ad alá rakott. És ezt tudod, mikor volt? 1964-ben, 63-64, 65 valójában ezen a tájon. Uh-huh. Úgyhogy akkor ő még azt hiszem filmhez nem írt zenét, de lehet, nem tudom, de így jó. Így pofás, hogy én ott a szakmában, nem?
Azt hiszem, egyébként a Hannibál tanár úrnak ő írt a zenét.
Igen?
Aha. És az 56.
Akkor lehet, látod most, látod, akkor most lehet, hogy én onnan már a Fábri filmből, vagy valami más filmből nyaltam el ezt a dolgot.
Az nem vonzott el, ugye az első filmed a Boholca falon, az 67-ben
csináltuk, és 68-ban jött ki.
Hogy ehhez a történethez esetleg egy korabeli fiatalok által írt zene, tehát hogy például a Metro együttes, vagy az Illés, vagy valaki szólaljon meg? Tehát, hogy...
Nem, az egyes soha nem jutott eszembe, hogy hát a televízióban én dolgoztam az Illésékkel is, meg az LGT-vel is, tehát csináltam én róluk zenét az ő dolgaikra, képeket, de nem, én soha nem jutott eszembe. A zene az mindig felemel, tehát nem úgy egy eszköz, hogy olyan korabeli filmet csinálok, akkor jöjjenek a korabeli slágerek, ez engem soha, el nem ért. A zenétől mindig azt vártam, hogy amúgy is egy kicsit mindig nehéz az embernek magáról beszélni, de most akkor is mondom, lebegősek a filmjeim. Tehát nem egy kicsit a realitás fölött zajlanak azok a történetek, vagy ahol, mint a Szerencsés Dánielben, ott mondjuk a legvalószerűbbek a dolgok, de ott is föl-föl emelgettem egy kicsit a realitás fölé a dolgokat. Tehát nekem olyan zenék kellettek, vagy olyan zeneszerzők kellettek, akik velem együtt emelik föl. Tehát oda emelik, a valóság fölé emelik egy kicsit. Uh-huh. Tehát ezért tényleg most ez olyan furcsa kérdés, hogy annyira furcsa kérdés, hogy soha eszembe nem jutott volna.
Igen, de pont ez annyira jó ez a válasz, mert ettől szintén érthető meg, hogy a filmeidnek a zenéje milyen funkciót tölt be, hogy segíti a történetet. Szerencsés Dánielnek van egy ilyen közép része, ami a szállodában játszódik, ahol pedig élő zene van, tehát a korabeli slágereket játszik maga Beamteri.
Mit viszünk az útra, kapitány uram? Hát persze, hát ott kellett ahhoz, hogy az emberek elmondhassák azt, hogy mit visznek el ebből az országból, és tulajdonképpen ebből az országból elmenni szándékozó diszidensek, úgy hívták akkor, között játszódik ez az utolsó éjszaka, és hát persze, akkor kellettek a Beamter Bubiék, akik hát megint egy akkora zenész volt a Beamter Bubi, hogy az csak noj.
Mit viszünk az útra, kapitány uram? Mit viszünk az útra, kapitány uram?
Ciánkálét!
A bácsi ciánkálét visz magával. Mit viszünk az útra, kapitány uram? Mit viszünk az útra, kapitány uram?
A pártagsági könyvemet. 45 óta megvan.
A régi idők fociában már megszólal a Herkules fürdői emlék.
Igen, megszólal.
Igen, és aztán ebből egy filmednek a címe is lett, amiben szintén végig ez a zene szól.
Hát ez egy olyan pucér történet, hogy ez hogy volt. Én nem, valamiért bennem ragadt ez. Szóval vannak olyan dalamok, nem kell neknek a legmagasabb rendűeknek lenni, ami egyszerűen nem megy ki belőled. És fölébredt, és nem elked megint, és akkor elkezdett fütyülni, vagy dalolni. És én így voltam Herkules, nem hagyott békén, na, ez a dolog lényege. Volt egy dallam, amelyik engem nem hagyott békén. De természetesen nem ebből jött a Herkules fürdői emlék, hanem abból, hogy a ragály azt mondta, egy adott bejött a vágószobába, és azt mondta, hogy mi még nem csináltunk télben filmet. Még hóesésben nem volt film. Hogy tényleg, az milyen szép, egy hó, fehér, talán jó. Elkezdtem otthon gondolkodni. De volt egy történetem, amit dokumentumfilmbe föl is vettünk, hogy egy pasit bújtattak egy ilyen női vetélő otthonba, ő úgy mondta, tehát valami női szanatórium vagy kórházba, női ruhába volt. És akkor egyszer csak összeállt a dolog, hogy valakit üldöznek, egy vizé, akkor jött a Herkules fürdő emlék, hogy hol bulkáljon egy női reuma szanatóriumban, ami ez a... És akkor a dolog így összeállt. Majdnem hihetetlen, hogy is jöttek létre azok a filmek, de mindig az ösztöneim diktáltak. Ahogy József Attila írja, az ösztöneim vezéreltek mindig.
De hogy bennem az is volt, hogy ennek valami sokkal misztikusabb története van, hogy ez a dal, vagy ez a keringő, ez ilyen félig meddig betiltott dal volt Magyarországon. Azt
Igen, ezt nem is tudtam. Mikor tiltották be?
Hát valahogy...
Biztos csak a Holti rendszerben tiltották be, mert a Kádár rendszerben, vagy lehet, hogy a Rákosi.
Kádár Rákosi alatt, és valamire szerintem úgy maradt, és csak valamikor egészen 80-as évek végén kezdték el újra, de ezek szerint ez teljesen fals.
Hát sztori, nem volt mondanak ezek, arról a vidőről. Nem minden igaz.
Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan visszatér a képzene Sándor Pál filmrendezővel.